Kezdhetjük-e egy kicsit előbbről, hogy egyáltalán mit jelent, vagy mit nevezünk gyermekkori elhízásnak? Mikortól számít elhízottnak egy gyermek?
A testtömegindexnek a mérése az, ami az egyedüli diagnosztikai lehetőségünk jelenleg. Az talán közismert, hogy felnőtt korban a testtömegindex, vagy más néven BMI, ha 25-nél nagyobb, akkor túlsúlyról, ha 30 fölötti, akkor elhízásról. Ha 40 fölött, akkor kóros elhízásról beszélünk. Ennek vannak megfelelő gyermekkorra vetíthető értékei. Például használjuk az úgynevezett tenderdeviációs értéket. Ez a BMI-ből származtatható mérőszám. Ezt a vizsgáló orvos tudja különböző táblázatok meg gyermekekre jellemző növekedési görbék alapján kiszámítani. Például, hogyha 1,8 fölötti ez az érték, akkor már elhízásról beszélünk, ez alatt mondjuk egy 1,2-től fölfelé pedig már a túlsúly az, amit megállapít a vizsgáló orvos.
Éppen ezt szerettem volna kérdezni, hogy hogyan állapítható meg mondjuk a szülő számára, a szülő szemével. Lehet, hogy egy kicsit másként néz ki a gyermek, mert ugye mindenki a saját gyermekével elfogult valamilyen szempontból, de hát azért, amikor jelentős gömböly, látszik egy gyermeken, azért az eléggé feltűnő, de gondolom a védőnők is tudnak ebben segíteni.
Hogy mikor... Igen, a gyermekorvos és a védőnő az, akik ezt objektíven tudják vizsgálni. A szülő ugye minden nap látja a gyermekét, és mivel az elhízás az egy folyamatosan, lépcsőzetesen kialakuló állapot, tehát nem egyik napról a másikra jelentkezik, ezért a fokozatossága miatt nehéz észrevenni.
Mikor forduljon orvoshoz a gyermekkel az édesanyja vagy a szülő?
Hát a gyakorlati tapasztalat az, hogy a szülők azok általában pubertás korban, illetve azután fordulnak orvoshoz, amikor nyilvánvalóan erőteljes az elhízás, és ugye nem csak mérleg, hanem fizikai vizsgálattal is ez egyértelműen látható. Ez már egy késői állapot. A korai felismerés, ez ahhoz a rendszeres testtömegmérés, testmagasságmérés szükséges, és annak figyelése, hogy milyen a testtömeggyarapodása, különösen csecsemőkorban, illetve kisiskolás korban, mert ott nem igazából a pillanatnyi testtömegindex az, ami számít, hanem a dinamikája a testtömeg változásának. Fél év alatt mennyi súlygyarapodás történik, ez eltér-e a korábbi évektől, ez beleilleszthető-e abba a természetesen várható növekedési görbébe, amit adott életkorban várunk. Például mondhatom azt, hogy a kisiskolás korban olyan 5 és 7 év között van egy nyugalmi időszak a testtömegnövekedésnek. Ilyenkor normál esetben nem várunk mondjuk fél év alatt egy hirtelen súlygyarapodást. Hogyha ilyen történik, akkor ott valami probléma van, túlzott energiabevitel, kalóriabevitel van, vagy akár hormonális probléma is lehet. Tehát itt például egy gyors testtömegnövekedés az mindenképpen fölhívja a figyelmet arra, hogy az anyagcserével vagy az endokrin rendszerrel valami probléma lehet.
Igen, közben azon gondolkodtam, hogy a gyermekek, hát tulajdonképpen rendszeres felügyelet alatt vannak, rendszeres mérések történnek, akár vesszük az egészen pici gyermekkort, ugye ott a védőnőhöz menni kell különböző időszakokban, tehát ott is látják ezt. Későbbiekben az iskolában is van, legalább egy évben egyszer, sőt a kamaszkorban is, tehát középiskolában is vannak ilyen orvosi vizsgálatok. Ennek ellenére azt mondják a statisztikák, hogy az elmúlt 20 év alatt meg háromszorozódott a túlsúlyos gyermekek száma. Hogy történhet ez meg, hogyha van egy rendszeres, viszonylag rendszeres felügyelet?
Ennek szerintem a szülői magatartás és a hozzáállása az, ami nehézé teszi az elhízás megelőzését és visszafordítását, mert ugye csábító ezt egy kézlegyintéssel elintézni, hogy esetleg majd később kinövi, vagy hát így szép, hogyha ilyen gömbölyded a gyermek. Különösen csecsemőkorban, ahol a testtömeg gyarapodása az egy fél, és a megfelelő növekedéstől való elmaradás az, ami inkább orvoshoz viszi a szülőket, míg a túlzott gyarapodást azt egyfajta pozitív jelenségként értékeli. Úgy gondolom, hogy amikor egy iskolai felmérés során, vagy a védőnő fölhívja a figyelmet arra, hogy a súlygyarapodás túlzott, akkor esetenként nem megfelelő a válasz erre az állapotra, és nem történnek meg azok a módosítások, amik mondjuk az étkezésben, a mozgásszegény életmódnak a megváltoztatásában, több aktivitás, kevesebb képernyőnézés, kevesebb elektronikus eszköz használata, ezek nem történnek meg, és folyamatosan alakul az elhízás, és a túlsúlyból egy idő után akár kóros elhízás is létrejön néhány év alatt.
Ugye az imént is felsorolta ezeket az okokat, hogy mi vezethet idáig, és nem csak gyermekkorban, hanem majd a későbbiekben is, hogy kevesebbet mozgunk, többet ülünk, másként étkezünk, stb. De van itt egy fontos és érdekes kutatás, amelyről ön előadást tartott Nyíregyházán, az egészségtudományi karon nem olyan régen, és ez pedig az anyateljes táplálás és az elhízás kapcsolata, illetve most rosszul mondom, mert éppen azt lehetett kihallani az ön előadásából, hogy akit anyatejjel táplálnak, talán kevésbé van kitéve annak a veszélynek, vagy annak, hogy későbbiekben elhízzon. Tehát az ő anyagcseréje rendezettebben alakul ki.
Igen,
ha jól
ez így van. Tulajdonképpen a születés után egy nagyon hirtelen anyagcsereváltozás történik. A születés előtt az anyaméhben a magzat fejlődéséhez elsősorban szénhidrátokat, cukrokat használ, és az anyai keringésből készen kap szabad zsírsavakat. A születés után ez hirtelen megváltozik, és a zsírraktároknak a felhasználása kerül előtérbe, és később az élet során ugye az ember táplálkozásában a zsíroknak, szénhidrátoknak kiemelt szerepe van, ezek mind kalóriadús tápanyagok, és ezeknek a felhasználásához egy egészséges zsírszövet szükséges, ami képes bizonyos mennyiségű zsírt tárolni, viszont a zsírból hasznos energiát is tud felszabadítani. A születés után pedig ez a hirtelen metabolikus anyagcsere váltás, és ennek a szabályozása akkor történik meg egészséges módon, hogyha az anyateljes táplálás is megjelenik. Alapvetően ez azért van így, mert az anyatejben vannak olyan jelek, amelyek befolyásolják az újszülött anyagcseréjét. Képesek az újszülött ízérzékelését, táplálékpreferenciáját is befolyásolni, illetve a zsírsejteknek azt a képességét, hogy a felvett zsírból hőt, vagy pedig kémiai energiát hozzanak létre. Ha ezek a jelek nincsenek meg, akkor ideje korán kialakul egy zsírraktározó képesség a zsírsejtekben, és a bevitt táplálék nagy része depózsírként raktározódik, és úgy marad, nem kerül később felhasználásra, és ez lehet az oka egy kisiskoláskor előtt már megjelenő elhízásnak.
Tehát kaptunk egy újabb adalékot ahhoz, hogy miért is fontos és legfontosabb az anyateljes táplálás. Mégis elterjedtek a tápszerek. Vannak helyzetek is, amikor ahhoz kell nyúlni az édesanyának. Hogyan tudja ezt összerendezni magában egy szülő?
Nyilván ugye a tápszereknek a kialakítása az egy egészségügyi kényszer miatt alakult ki, tehát ezek segítenek a újszülöttnek, a csecsemőnek a növekedésében, de nem képesek replikálni az anyatej által adott kalória mennyiséget, tápanyag összetételt, immunglobulinokat, nem tudják segíteni úgy a normál flóra fejlődését, mint ahogy azt a természetes tápszer az anyatej megteszi. Viszont vannak anyatejgyűjtő állomások, tehát olyan esetben, ahol az anya nem tudja a gyermekét emlőnevelni, van lehetőség arra, hogy donált tejjel lehessen pótolni ezt a hiányt. Így valahogy meg lehet találni egy olyan egészséges megoldást, ami azért biztosítja a csecsemő növekedéséhez az anyatejben lévő jeleket, kalóriahiányt sem okoz, tehát meg lehet oldani ezt a helyzetet. Viszont a trend az, és különösen nyugat-európai országokban az anyateljes táplálás teljesen minimumra csökken, akár csak néhány napig tart, sőt vannak olyan gyermekek, olyan újszülöttek, akik soha nem kapnak anyatejet, hanem eleve már tápszeres táplálással kezdik meg az életüket. Na, az ő esetükben viszont azok az egészségügyi problémák jelentkezhetnek, amiket az anyateljes táplálás hiánya okoz.
Mik lehetnek ezek?
Hát elsősorban az immunrendszer fejlődése az, amire az anyatejnek jelentős hatása van, hiszen van egy aktív és egy passzív immunizálási képessége az anyatejnek, képes befolyásolni a tápcsatorna fejlődését, különböző szerveknek, szöveteknek a végleges fejlődését, a későbbi kognitív képességekre is hatása van, az idegszövet fejlődése ugye még erősen halad a születés utáni időben, ehhez is anyatejre van szükség, a már említett normálflórának a kialakulása, vagy a különböző gyulladásos bélbetegségektől, tehát számos olyan fontos szerepe van az anyatejnek, amit nem tudunk tápszerrel jelenleg helyettesíteni.
Igen, az ember, ha végig gondolja, nem is érti, hogy ez a kérdés egyáltalán miért vetődik fel, hogy valaki ne akarja anyatejjel táplálni a gyermekét, mert ugye ilyenről is hallunk.
Itt nem egy mai probléma alapvetően, tehát a bronzkorból tudjuk, ott vannak olyan leletek, amik arra utalnak, hogy volt tápszeres táplálás, ott nyilván az anya betegsége és a táplálékszegény környezet az, ami ezt okozta, de az ókorban is megjelent, a ókori Rómában Marcus Aurelius volt az, aki például törvénybe iktatta, és kötelezte a nőket, hogy a fiatal anyákat, hogy emlőneveljék az újszülötteket, mert kényelmesebb volt, különösen a magas státuszban élő családokban a dajka alkalmazása, illetve a tápszerekre, az akkori körülmények között létrehozott tápszerekre való áttérés. Ez pedig erőteljesen növelte például a csecsemő halandóságot. Azt tudjuk, hogy a 19. században mintegy felére volt képes csökkenteni a csecsemő halandóságot, pusztán az anyateljes táplálás megléte. A modern kor pedig alapvetően kényelmi szempontok miatt preferálja, erőnyben részesíti a tápszeres táplálást.
Ha egy kitérőt tehetek, a kecskettejjel való helyettesítése mondjuk a tápszernek, az például járható út lenne?
Van különbség a különböző emlősállatok teje között, például a kecskettej mondjuk abból a szempontból egy jó példa, hogy abban megtalálható egy olyan zsírféleség, ami az emberi tejben is, és például a zsírok felhasználását serkenti, ővé való alakítását erősegíti az újszülöttben, ez például a tehéntejben nem található meg. És vannak olyan országok, ahol kecsketejből készülnek a tápszerek, sőt a nyers kecsketejet ázsiai országokban például eleve kiegészítő tápszerként alkalmazták az újszülött roborálására. Nincs elegendő orvosi adat, illetve tényalapú tudásunk arról, hogy ki lehetne mondani, hogy az egyik vagy a másik a tehéntejből vagy a kecsketejből készült tápszer lenne előnyösebb. Én azt gondolom, hogy nem helyettesíthető az emberi tej. Ezek mindig csak szükségmegoldások, amikor tápszeres táplálást vonunk be.
Egy tanulmányban azt lehetett olvasni, hogy 2030-ra minden második gyermek lesz elhízott. Ön talán 60%-ra tette ezt az arányt. És az is megfogalmazódott, hogy a magyar nők a legelhízottabbak az Európai Unióban. Az elhízott nők anyateje, anyateljes táplálása hová vezethet? Egyáltalán felvetődik ez a kérdés?
Igen, értem. Alapvetően az anyatejnek a zsírtartalma az mindig függ attól, hogy az anyatest összetétele milyen. Viszont azon kevés megfigyelés, amit mondjuk én láttam, vagy aminek tényszerűen tudom a kimenetét, ott ennek ellenére szerencsésebb megoldás, hogyha az anya emlőn neveli a gyermekét. Akkor is, hogyha súlyfeleslege van az anyának, ez még mindig egy egészségesebb, az úszörött anyagcseréje szempontjából egy jobb megoldás, mint hogyha egy mesterséges tápszerre váltana. Az említett érték, hogy valószínűleg a gyermekek fele néhány éven belül elhízott lesz, ez valóban egy reális veszély. A tavalyi felmérésünk szerint, ami a debreceni gyermekklinikán készült, mintegy 60-70% közé tudtuk tenni azon gyermekek arányát, akiknek nem volt semmilyen anyagcsere betegsége, nem ilyen diagnózissal jelentek meg a klinikán. Mégis 60-70%-uknak a testtömegindexe magasabb volt, valahány százalékkal, mint amennyi az adott korra, illetve nemre ajánlott lett volna, és közülük 20-30%-uk pedig kifejezetten már az elhízásnak a jeleit mutatták. És ez egy nagyon magas arány.
Öntől is szeretném megkérdezni, hogy ha csak a táplálkozásra gondolunk az elhízott emberek esetében, az talán érthetőbb, meg megfogalmazhatóbb, hogy mondjuk mennyiségben többet fogyasztanak. De a minőség hogyan befolyásolja az elhízást? Tehát mit esznek azok az emberek, akik nagyon csúnyán elhíznak?
Lehetnek természetesen genetikai okok is, tehát örökletes okok is lehetnek, de ez, ha becsülni kell, akkor ez 1-5% közé tehető az elhízottak körében. A mai kor táplálkozásában nagyon erőteljesen jelen van a szénhidrát túlfogyasztás és az úgymond üres kalóriák fogyasztása. Magas energiatartalmú táplálék, viszont nagyon kevés a valóban a test fölépítésére használható tápanyag. Kevés például a fehérjetartalom. Mindent a cukorbevitel ural, tehát túlédesített, energiában túlzottan gazdag táplálék, ami után az ember nagyon hamar meg is éhezik, hiszen megnöveli az inzulin szintet, és a feles cukrok rövidesen zsírként rakódnak le. És alapvetően azt is tudnunk kell, hogy az ember anyagcseréje élettana folytán hajlamos az elhízásra. Ugye a mi őseink a jégkorszakban alakultak ki, amikor ez egy kifejezett előny volt, hogy a nagyon kevés táplálékból képesek voltak egy magas energiatartalmú anyagot, a zsírt létrehozni, és ezt depózsír formájában a szövetekben raktározni, és ebből később föl lehetett szabadítani energiát, meg hőszigetelőként is működött, viszont a mai túlfogyasztásunkkal gyakorlatilag ezt a valamikor nagyon kedvező állapotot, ezt egy betegség irányába visszük el, hiszen maga az elhízás az egy betegség.
És ugye visszakanyarodunk a gyermekekhez, akkor nehéz őket diétára bírni, nehéz megszabadítani őket a súlyfeleslektől, és most ne a genetikai betegségekre gondoljunk, hanem aki ténylegesen a életmódja miatt elhízott gyermek.
Igen, ez mindenképpen nehéz, és talán nehezebb, mint a felnőttkori, bár az sem könnyű. A felnőttkori elhízás gyógyításában ugye egy szereplőre kell fókuszálni, arra az adott személyre, aki elhízott. Tehát az ő támogatása az, ami ehhez a lassú és küzdelmes folyamathoz kell. A gyermekek esetében a résztvevők száma a szülőkkel növekszik, ott a szülőnek is ugyanúgy kooperálnia kell ebben a nehéz folyamatban, mint ahogy a gyereknek. És ugye a gyermekek esetében ott van egy másik nehezítő faktor, hogy nekik az élettani tulajdonságaik mások, mint a felnőtteké. A gyermekek esetében például az édesíz preferenciája sokkal nagyobb, mint a felnőttek esetében, ők szeretik az édességeket, a cukrozott italokat. A felnőttek már kevésbé szeretik a túlzottan édes ízeket, ennek megvan a maga élettani oka, hogy ez így van. Emiatt a gyermekek képesek jóval több cukros ételt megenni, mint a felnőttek. Ez pedig eleve veszélyezteti őket, tehát az elhízás bennük jóval könnyebben alakul ki. És mivel nagyon kedvelik ezeket az ételeket, nem is tudnak róluk könnyen lemondani. Azt nyilván minden szülő tudja, hogy nagyon nehéz egy gyermeket egy tejcsokoládé helyett mondjuk az alma és a körte fogyasztására rávenni. Tehát ez szinte közel harc a gyermek és a szülő között. még mondjuk egy felnőtt esetében belátási képesség jóval nagyobb, tehát képes megérteni, hogy váltani kell. Egy gyermek esetében ez sokkal nehezebb. És hogyha a szülő csak ideig óráig kooperál, akkor pedig gyakorlatilag fölösleges energiabefektetés mondjuk a kezelő gyermekkorús részéről, mert kudarcra van ítélve a próbálkozás.
Igen, hát a beszélgetésünk elején utalt erre, hogy a szülők nem fogadják meg, vagy nem mindig fogadják meg az orvos tanácsait a gyermekükkel.
Igen, de alapvetően lefogyni nagyon nehéz. Tehát a depózsírnak az elvesztése az nem egy néhány napos küldetés, tehát ott gyakran hónapokig tartó, nagyon jól tervezett diéta, ehhez megfelelő az életkornak megfelelő mozgás, sport, aktív sporttevékenység, életmódváltás, az alvással töltött idő növelése, a minőségi alvás biztosítása, akkor a pszichés tényezőknek a javítása, hiszen azért az elhúzott gyermekek esetében ez is egy nehezítő körülmény, hiszen nem csak a test, hanem a lélek betegsége is az elhízás. Mondjuk egy serdülőkori elhízás, az gyakran hát megbélyegzéssel, önértékelési problémákkal jár, ezeket is mind kezelni kell. És Mátrix, ez nem egy egyszerű feladat. Nagyon nagy kitartás kell hozzá, és hosszú időbe telik. És nehéz a gyermeket végigvezetni egy ilyen hosszú úton, különösen, hogyha őben nincsen meg a teljes elszánás ahhoz, hogy ezen az úton végigmenjen.
Tehát mégiscsak jobb lenne megelőzni?
Igen, és ugye a szülői példa is nagyon fontos, hiszen azért azt tudnunk kell, hogy általában a szülők életmódja, táplálkozási szokásai, sportolási szokásai, vagy azok hiánya, az egy az egyben megjelenik a gyermek esetében is, hiszen a gyermekek nem a szüleitől függetlenül nőnek föl, hanem elsősorban a szülői példát követve. Ha nincsen egy szülői példamutatás, de nincs meg a minta, akkor a gyermekben sem fog ez önmagától megjelenni.
Mindig oda lyukadunk vissza, hogy az egészség magatartásunkkal valamit kellene kezdeni.
Igen, hát alapvetően magának az elhízásnak az eredendő oka az a magatartásbeli probléma. Nyilván vannak körökött hajlamosító tényezők, de maga a hozzáállás az, ami változtatni kell. De ezt a legnehezebb.
Mi kellene ehhez?
A tudatosság változtatásához?
Igen, mert hogy védőnők rendszeresen látogatják a családokat, tehát ők elmondják, hogy aki nyitott rá, meghallgatja, tudja alkalmazni, iskolában is azért tanulunk. Tehát, hogy hol csúszik ez el?
Ez valószínűleg úgy csúszik el, hogy a kitartás hiányzik. Hadd mondjak egy példát, hogy ha van egy elhízott kisgyermek és mellkasi fájdalmai jelentkeznek egyik nap, akkor a szülők azonnal arra gondolnak, és nagyon megrémülve jelentkeznek a gyermekgyógyásznál, vagy a sürgősségen, hogy a gyermeknek szívinfarktusa van. Hiszen tudják, hogy az elhízás az növeli ennek a kockázatát, tehát teljesen tisztában vannak ezzel a helyzettel. A legritkább esetben van emögött valóban egy kardiovaszkuláris probléma, legtöbb esetben az elhízott gyermekek mozgásszegény életmódja miatt egy tartási, testtartási hibáról van szó, és egy izomfájdalom az, ami ezt okozza. Viszont ez a példa jól jelz, hogy a szülők tudják, tisztában vannak a kockázattal és azzal, hogy mi az, amit okozhat az elhízás, viszont mégsem teszik meg a szükséges lépéseket. Ez pedig egy orvos, egy védőnő nem teheti meg ő helyettük. Mindenkinek magának kell végigmenni ezen az úton, tehát lehet dönteni, hogy a krónikus betegségek kockázata irányába haladunk tovább, mert hiszen a számla mindig megérkezik, tehát egy 10-15-20 évig fennálló folyamatos elhízásnak annak következménye van, az izületek, a szívésérrendszer, a májfunkció, hormonháztartás, inzulinrezisztencia, ezek kialakulnak. És hogyha valakinek a 20-as évei elején már ilyen problémái vannak, és rendszeres gyógyszerszedésre szorul, annak az életminősége azért jóval rosszabb, mint azoknak, akik nem ilyen módon kezdik meg a fiatalkorukat. Ezeknek a betegségnek a gyökere mind a gyermekkorban megtalálható. Tehát, hogyha nem teszünk tudatosan ez ellen, akkor számolnunk kell a következményekkel.
Érdekes módon tudjuk ezt is, mégsem tesszük. Ennek
igen, hát ez említett példa, amit ezzel akartam illusztrálni, hogy tudjuk, de mégsem teszünk ellene.
Mik a tapasztalatai a hallgatókkal, a orvostanhallgatókkal kapcsolatban, hogy ők ezt így hogyan fogadják?
Az érdeklődés az nagy. Alapvetően azt tudni kell, hogy maga a gyermek obezitológia az még nem egy önálló orvosi, klinikai orvosi szakterület. Az endokrinológiához, illetve a belgyógyászathoz kapcsolódik jelenleg. Míg kialakulóban van a klinikai rendszere, a kezelési rendszere, a diagnosztikai kritériumok, kezelési módszerek, ezek még igazából el vannak maradva az egészségügyi igénytől, és az oktatásba is csak az utóbbi években került be a gyermekkori elhízásnak a tárgyköre. Az érdeklődés viszont igen nagy, tehát a leendő orvosok körében nagyon sokan érdeklődnek a szakterület iránt, vannak, akik aktívan részt is vesznek ezekben a kutatómunkákban, amiket most már második éve Debrecenben is végzünk, tehát azt mondom, hogy a tudatosság és az érdeklődés az nagy.